114, 115, 116.
117 perc.
Már a tegnapi délutáni magazinban is foglalkoztunk azzal, hogy a civil közoktatási platform egy sajtóanyagot készített, civilek az iskolában, valóban beengednék a civileket az iskolába. Erről beszélgetünk a következő percekben Ercse Krisztinával, aki oktatáskutató, ha jól tudom. Kezi csokrom, Péter Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok!
Jól mondtam a titulust, hogy oktatás... Azt látom a sajtóanyagban, hogy már egy korábban készült rendelet tervezet volt, aminek a napokban zajlott le a jogszabálytervezetnek a társadalmi vitája, és hát ha jól érzékelem a szövegből, három kulcskérdés van, amiben rigidnek mutatkozik ez az anyag. Egyik a kábítószer fogyasztással kapcsolatos ügyekben az internet veszélyeivel, és a harmadik azt hirtelen a szexuális felvilágosításhoz köthető ügyekben, azért ez egy kicsit komplettebb, próbálja meg nehezíteni, vagy óvatos, vagy legalábbis próbálja figyelmet terelni arra, hogy ez egy nagy felelősség, hogy az iskolába beengedjenek-e fiatalokat. Én ezt egy annyira abszurd helyzetnek tartom, bocsánat, de hadd kezdjem én ezzel, hogy az iskolának le kéne bontani a falait, ki kéne nyitni az ajtaját, hogy bejöjjön oda a település, és az iskola meg kimenjen a településbe. Tehát bármilyen ezzel kapcsolatos korlátozást korlátolt dolognak tartok, de önök minden esetre most nagyon, ha jól értettem ebből a szövegből, megolvastam, nagyon fegyelmezetten megpróbáltak egy javaslatot készíteni, hogy járjon el ezzel a hatóság.
Hát azt hiszem, hogy kettő-három részre bontanám a válaszomat. Az egyik az, hogy a helyzet egy kicsit rosszabb, mert hogy azok a területek, amelyek kapcsolatban engedélyezni a civil, illetve magán személyek, szervezetek iskolába belépését és újra valamiféle foglalkozás megtartását, az valóban a kábítószerfogyasztás, gondolom azért itt tágabb értelemben beszélhetünk másfél.
Talán az alkohol is ide kapcsolható, igen.
Talán nem küldik ki el a civil szervezetet, ha az alkoholról is beszél, az internet veszélyei, illetve hát gondolom preventív jelleggel testi és szellemi egészségfejlesztés. És amit mi megpróbáltunk kihangsúlyozni, ezek szerint a magunk bonyolult módján, hogy a szexuális felvilágosításról szó sincs. Hát ezzel kapcsolatban nem. Ugye biztos emlékszünk rá, hogy 3,5 évvel ezelőtt a legfőbb apropója, és most szarkasztikus leszek, a legéletszerűbb érv az volt, hogy a civil szervezetek a nem váltó műtéteket népszerűsítik, valamire az ragad be, hogy az óvodákban.
Ami tömeges Magyarországon, mondom, szintén némi szarkazmussal.
Igen. Úgyhogy e tekintetben továbbra is a szexuális felvilágosítást illetően határozott a kormány álláspontja. A gyerek lehetőleg semmilyen módon ne legyen szexuálisan felvilágosítva, és ezt a kijelentést azért kockáztatom meg, mert napint nap beleütközünk azokba a hírekbe, amik ennek a ténynek, hogy a gyerekek semmiféle tudatos felvilágosításban nem részesülnek a rettenetes következményeivel. Úgyhogy azt mondtam, hogy még rosszabb talán a helyzet. Említette nagyon helyesen, és csak egyetérteni tudok abszolút, hogy az iskola és a helyi közösség kapcsolata mennyire fontos, és hogyha az iskola nyitva lenne a helyi közösségek, és e tekintetben a helyi erőforrások, ha így nézzük őket előtt, akkor minden mennyivel könnyebb lenne. De ez esetben picit visszalépnék, inkább azt mondanám első körben, hogy annyira nagyon jó lenne, hogyha az iskola, vagy az iskoláért felelős hatóság azokat a problémákat meg akarná oldani, amik ott vannak az iskolában. Hát egyelőre... Tehát mire gondolok, ott vannak azok a problémák, amik az erőszak, ami akár az interneten keresztül, akár a poros földi valóban érik a gyerekeket. Ugye a bullyingról beszélünk, akár a neves bullyingról, akár a kortárs bullyingról, akár a tanár diák felé irányuló abúzusáról, akár visszafelé diák-tanár abúzusról. Tehát ezek olyan problémák, benn vannak az iskolában. Ezek tünetek, és a kormány nem foglalkozik a kiváltó okokkal, azokkal a jelenségekkel. Egyetlen egy válasza van az iskola őrök,
igen.
Ami, hát valljuk be őszintén, nem tekinthetünk egy nagyon releváns válasznak, de azt is megállapíthatjuk egyébként, hogy a kormány az oktatás terén, és azért remélem, hogy abban egyetértünk a hallgatókkal, legalábbis én felajánlok egy ilyen megközelítést, ami az iskolában történik, az egy nagyon-nagyon bonyolult pedagógiai térben zajló, nagyon komplex folyamat. Egyszerűen nagyon sok minden történik ott a gyerekekkel, gyerekünkkel, mindenki hatással van mindenkire, egyszerre zajlik ott az ismeretfejlesztés, a gyerekeknek a testi fejlődése, a személyiség fejlődése, az érzelmi, mentális pszichés. Tehát ez a katyasz mind ott van, és az iskolának ezt a felelősséget kellene vállalnia. Tehát alapjáraton biztosítani azokat a szakértelmeket, hogy bent legyenek az iskolában, még egyszer alapjáraton, amik első gondolásra is felmerülnek, hogyha az ember egy kockás papírral leül, és ahogyan mondta, és akkor ezzel be is fejezem, nyitva kellene hagyni az iskolának a kapuit, az ablakait, mindent, azért, hogy ha valamilyen más fajta szakértelemre, vagy más minőségű szakértelemre szükség, az be kell hívni az iskolába, mert a lényeg az, hogy amilyen szükségletet észlelünk a gyereken, az az iskola, mint intézmény erre képes legyen válaszolni, hiszen a tankötelezettség okán a gyereket bekényszerítjük az iskola épületébe, úgyhogy elméletileg nem nagyon lenne más választása az intézményrendszernek, mint felvállalnia azt a felelősséget, hogy a fejlődés során, ugye 6 éves korától 18 éves koráig nagy vonalakban felelősséget vállal a gyerek minden típusú fejlődéséért.
Ha már egy ilyen nagyon szoros és hierarchikus felépítésű rendszerről beszélünk, mint a közoktatás, nem merülhetne fel esetleg, hogy valamelyik civil szervezetek akár szervezetként vagy programonként akkreditációt szerezzenek annak érdekében, hogy bejussanak az iskolákba? Tehát, hogy válogatva is, de legalább lehetőségük legyen erre, vagy van-e ilyesmi?
3,5 évvel ezelőtt az volt a mondás, hogy majd ezen túl azok a szervezetek mehetnek be az iskolákba, amelyek az erre kijelölt szerz nyilvántartásában szerepelnek. Ott és akkor nem létezett még kijelölt szerv, nem létezett nyilvántartás. Ez azóta is így van. Pontosabban ezzel a jogszabálytervezettel megnevezték a Nemzeti Népegészségügyi Központot. De az az igazság...
Már hogy ő engedélyezze, vagy ő vezessen egy nyilvántartást, ahol tehát, ez elérhető, nyilván, igen.
Így van. Csak az a probléma, hogy semmiféle szakmai keretek nem merülnek fel feltételképpen. Ugye ezt próbáltuk meg kihangsúlyozni, hogy egy teljesen irreális és abszolút életszerűtlen feltételt szabtak a civil szervezetek számára, hogy bemessenek az iskolába. Az, aki a foglalkozást tartja, az legyen a civil szervezet munkavállalója.
És hát szinte alkalmazottja, igen, vagy de legalábbis megbízott munkavállaló, igen, ahogy itt írják.
Hát ez... Hát a valamiféle viszony, tehát azt is próbáltuk leírni, ez az egyszeri megbízás, vagy az egyszerűsített foglalkozás, ez ugye akkor szokott létrejönni, hogyha egyáltalán valamilyen forrás az adott civil szervezet rendelkezésére áll, ugye, nyilván nem a magyar kormánytól, aki nem nagyon foglalkozik azzal, hogy ezeket a plusz szakértelmeket, akik a gyerekeket tudják támogatni, financiálisan ő maga támogassa. Tehát ha valamilyen projekt, vagy valahonnan valamilyen társadalmi felelősségvállalás címén vállalat, vagy tehát bármilyen projektpénz van, akkor és tudnak fizetni ezeknek a szakértőknek, akkor létrejön egy ilyen egyszeri megbízás, vagy egyszerűsített szerződés, de ha nem, akkor a legtöbb munka bizony önkéntes alapon zajlik. És ez teljesen bevett és normális, és még egyszer észszerű. Tehát, hogyha egy olyan speciális téma merül fel, mint szükséglet egy iskolában, ami arra az 1-2-3 alkalomra igényel egy mélyebb szaktudású, nem tudom én, orvost, vagy csillagászt, vagy addiktól bárkit, mennyire életszerű azt várni, hogy ez az illető, ez státuszba fog kerülni a civil szervezetnél, akinek egyébként nincsen forrása arra, hogy ezt megvalósítsa. Szóval őrület, ez egy ilyen nagyon-nagyon álságos és megvalósíthatatlan feltétel, és semmi köze annak a szakmaisághoz, ami az előbb a kérdésben elhangzott, és amivel egyet tudok érteni.
Amit a kollégám föltett, ezt én is csak támogatom, hogy igazából civil szervezet esetében is lehetne valamilyen szolid kontroll, hogy különböző profilú szervezetek, akik valamiben elmélyültek, ezzel kapcsolatosan bizalma, a társadalmi bizalmat jobban magukon hordozák. Hát abból, amit beszélünk, és általában ez az iskola lezárása, ezzel a bizalmatlanságnak a szisztematikus kiépítése folyik még tovább, hogy aki kívülről jön, az biztos valamit nem jól csinál, biztosan majd valami kárt fog okozni. Tehát az és akkor még egy dolog, bocsánat, ez hirtelen nem is tudom, hogy kérdezem, vagy mondom-e, csak a nagylőttyös indulata elfog, hogy hát ezt nem lehet tudni a belügyminisztériumban, vagy az oktatásügyi főosztály, vagy nem tudom milyen részleg van, de ezt még a térségben sem, hát ezt az iskolára kellene bízni, sőt az aktuális tanárokra lehetne bízni, tehát hogyha egy bizalmi légkör lenne, akkor ez egy természetes párbeszédben nyilván kiütközni, hogy milyen hiba lehet, vagy milyen veszélyei lehetnek egy rosszul elmondott mondatnak, vagy egy gondolatnak, de ez a bizalmatlanság intézményesülését erősíti csak. Ez egy nagyon káros dolognak érzem így kívülállóként. Hát ne, persze kívülálló nem vagyok, mert magyar állampolgára vagyok, még ha már inkább nagypapa, mint közvetlen.
Nyugodtan érezhetjük magunkat kívülállónak, bár még intézményrendszerrel kapcsolatban, vagy a saját országunk, a saját életünk ügyeivel kapcsolatban nem nagyon szoktak. Hát ezt nem nagyon kockáztassuk. Tehát, hogy az senki nem vitatja, azt gondolom, hogy azok a szervezetek vagy magánszemélyek, akik bemennek az iskolába, vagy bemennének, azokról kaphassunk valamiféle, vagy legyen egy rendszere annak, hogy az ő kompetenciájuk és megbízhatóságuk az rendben van, de az egy másik dolog, és akkor itt jön szerintem ami fontos, hogy tehát nekünk nem kellene feltalálni a meleg vizet, hiszen ennek, hogy kompetens civil szervezetek elvégzik azt a munkát, amire egyrészt az iskola nem képes, másrészt nem kész, harmadrészt pedig hát azért az iskolának a funkcióján is túlmutat. Ugye ezt megbeszéltük, hogy ez egy egészséges együttműködés azzal az ökoszisztémával, ami az egyes intézményeket körülveszi, emiatt nem is probléma, tehát ennek így kellene lennie, de a kormány többet csinál, mint kizárja ezeket a civil támogató szervezeteket, és nem helyettesíti őket semmilyen támogatással. Ez a kormány szándékosan rombolja ezeknek a civileknek a jó hírét, álhírekkel és nettó hazugságokkal.
Igen.
És ez a legnagyobb problémát, persze nyilván nagy probléma ez az egyes civil szervezeteknek is, de a legnagyobb problémát azoknak a gyerekeknek okozza, akik nem jutnak hozzá ahhoz a támogatáshoz, amit ezektől a szervezetetől megkapnának. És hát rengeteg olyan szervezetünk van, amik nagyon nagy hagyománnyal rendelkeznek, rengeteg referenciával, tehát, hogy itt volt egy működő, alulról szerveződő, önmagát tisztító folyamat, ami egyszerűen el lett taposva.
És ráadásul a kortársaktól hallani ezektől ennek egy nagyon fontos jelentősége lenne, hogyha ez kicsit is kontrollált keretek között, amiket most nagyon szabatosan elmondott ön is, de hogyha nem csak kívül, nem csak felnőtt vagy valami idegen pedagógus jöhetne, hanem hogy a kortársaiktól hallanák, azokra talán sokkal nagyobb az affinitás vagy a nyitottság is.
Abszolút. Tehát azt viszont pontosan tudjuk, hogy mikor jön el az a pont, ahol a kortárs hatás már jóval erősebb lesz, mint bármelyik felnőttnek az összes erőfeszítése, a figyelem és az érdeklődés felkeltése, és a hitelesség szempontjából, ami nagyon fontos, és hát bizony, ahogy mondja, ezért nagyon fontos lenne, hogy azokkal a kortársak, illetve persze a kortársakkal együttműködni, a gyerekekkel magukkal együttműködni, és nem egy felettes autoritásként jelen lenni, hanem támogató partnerként abban, hogy közösen fogalmazzuk meg, hogy mit gondolunk ők és mi, tehát ők is mit érzékelnek fontos, lényeges, kivesézendő problémának az ő saját mindennapjaikból, miket tudunk mi felajánlani, meddig tart az, amikor mi hitelesen a kompetencia hitelét, a szakértelmet beajánljuk, és megérzik azt, hogy ez mennyire fontos, aztán pedig hol támogatjuk őket abban, hogy képesek legyenek egymással egymással ki érdemben jól kivesézni, megvitatni, jó vitakultúrával az álláspontokat képviselni.
Élményszerűvé tenni a dolgot, igen.
Ez maga egy kulturált, normális, felnőtt életre való felkészítési folyamat. Abban, amit most elmondtam, aztánképpen egy olyan algoritmus, amit bármilyen témára rá lehet húzni, ez lenne az iskola feladata, amikor megtanítják a gyerekeket a saját tudásfejlesztésükre, a saját társas életük menedzselésére, az együttműködésre. Hát ennek szerintem senki nem látja még a kanyarban sem a nyomát.
Előzetesen tulajdonképpen egy ma esti a Demokrácia Most című műsorunkban a Demokratikus Ifjúságért Alapítványa díja lesz a vendég, 25 éves a szervezet, akik a vitakultúrát, a párbeszéd lehetőségét tanítják. Hát előre féltem őket, hogy mennyi ilyen küzdelmet kell majd megvívniuk, illetve hát pont erről beszéltünk most, hogy léteznek ráadásul valamilyen módon már dedikált vagy garantált szerveződések, akiknek a munkája nagyon jól kiegészíthetné az oktatási rendszer. Köszönöm szépen, ez azért nagyon fontos kérdés. Egyrészt jó, hogy beszéltünk erről, még akkor is, ha tegnap is már erről szó volt a civil rádióadásában. Másrészt pedig, hogy hát izgalmas lenne, hogy majd a javaslataikkal mi lesz a sorsa ennek. Lesz-e legalább ez ügyben egy párbeszéd, vagy akár valami változást lehet elérni. Mondjuk a kísérlet legalább nagyon fontos, akkor köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Ercse Krisztina volt a vendégünk.
Én is köszönöm szépen, és éljen a díja ikonikus figurája.
Megmondom estére nekik. Köszönöm szépen, kezicsoklom.
Viszont hallás.
Ma van a Magyar Kultúra Napja, nagyon sokan ezzel a témával foglalkoznak, mi most ezzel kevésbé, bár a magyar kultúrát szeretnénk képviselni itt a kétórás magazin műsorban is, de az érdekesség, hogy egybeesik ez a nap Cseh Tamás születésnapjával, ezzel is többen foglalkoznak szerencsére a magyar közvéleményben, illetve a különböző intézményekben, szervezetekben. Én most találtam a Civil Rádiónak egy jó régi, legalább 15-20 éves felvételét, amikor Cseh Tamás még a vendégünk volt, még a Korvin téren volt a stúdiónk, és itt hangzott el a következő beszélgetés, nem is mondok ennél sokkal többet, mert a beszélgetés magyarázata megtörténik majd, és utána közvetlenül a zenészt fogjuk hallani. A következő felvételt egy saját gyűjteményből hoztam a Civil Rádióba. Körülbelül 15 évvel ezelőtt történt, még a Korvin téren volt a stúdió, és a Civil Rádió akkori műsorvezetője, az Andrew Gün, a Népzenétől a Világzenék című zenés óra elindító és műsorvezetője, Dús Polett volt a házigazda. Ezen az alkalommal, ebben a beszélgetésben Cseh Tamás volt a vendége. szomorú aktualitása van, amitől ezt a beszélgetést és ezt a műsorrészt most szeretném, hogyha meghallgatnánk. És azt szeretném, hogyha ha azt figyelnék, hogy egy nagyon kedves, nagyon érzékeny ember egy ilyen közösségi rádióban hogyan alkalmazkodik, és hogyan találja meg azt a hangnemet, ami igazán ehhez a közeghez illik, és egyáltalán emberileg is milyen szép gesztusokat, milyen szép egymásra ismerést tapasztalunk. A történethez hozzá tartozik, és majd ezt a következő percekben, másodpercekben talán meg is értik, hogy a stúdióban egy beszélgetés volt, telefonálót vártak, és akkor jelentkezett Józsi, aki akkori egyik törzs hallgatónk volt Újpestről, aki egy nagyon erősen mozgásában korlátozott, talán ha jól tudom, ágyhoz kötött fiatalember volt, nagyon sokat szerepelt, telefonált a rádióban. Amit érdemes figyelni, hogy erről nem tudott Cseh Tamás is, hogy milyen érdekes és milyen emberi volt az az egész reagálási gesztus, ahogy fölismerve ezt a helyzetet próbálta megoldani, próbált ezt a beszélgetést érdekessé tenni.
De miért nem telefonál senki? Pepe, nem kapcsolódott ki eleve a telefonokat, mert a 201-14-17. Én Paulette nagyon szeretek beszélni, de azt ígérte a Paulette, hogy ezen a 201-14-17-en majd valaki...
Vagy a 201-37-60, tehát én se tudom, miért nem telefonálnak. Egyszer van a civil rádióban a Cseh Tamás. Sajnos beszart a lemezjátszónk, úgyhogy semmit nem tudunk lejátszani a Levél nővéremnek című nagy sikerű lemezben, ami nekem a szívem egyik csücske. Várjunk telefon, Tamás.
Nem, én csak most rátévett a tekintetem a számokra, és arról eszembe jutott, hogy az is egy a kommunikáció egyik fajtája, hogy ismeretlen arcú ember egy hangszoron keresztül beszélünk. De most annyit beszéltünk.
Itt egy telefon, várjuk meg ezt a telefont, mert valaki csönget. Halló!
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 Szervusztok!
Szia!
Józsi vagyok!
Szervusz Józsi, Cseh Tamás!
Szia!
Szia!
Mibe kellene telefonálni most?
Hát csak azért,
hogy... Hallottam, hogy kérdezek, hogy szólaljon meg a telefon.
Józsi, pusztán azért, mert olyan árva dolog itt. A Paulette nagyon kedves.
Tudom.
Meg a Pepe is, de...
Tudom.
De mondjuk a kettőjük arcát nézi 2 órán keresztül. És én még soha nem...
Kérdjellek.
Hát gyere be egyszer, Józsi, biztos.
Nem tudom.
Nem hívt? Miért nem tudsz?
Hát nem tudom.
Csak nem a mozgás.
Hát majd ne... Igen. És majd nem mondja a Pole.
Oké, nem akarsz erről?
Hát nem.
Oké. Hát, Jóska, egyszerűen örülök, hogy hívtál, mert olyan kezdtünk magányosan.
Nem, azt hittem, hogy csak valami kérdés volt feladva megfejtésként.
Nem, Józsi, beszélgetünk a Tamással itt már majdnem egy óráján mindenféle dolgokról, és gondoltuk, hogy valaki bekapcsolódik.
Aha. Nagyon jó egyébként.
Hallgattad?
Igen.
Hány éves vagy, Józsi?
39.
Hát, ez potomság.
Hát, még fiatal vagy.
Igen. De tényleg? Hozzám képest?
Miért?
Hát én 53, várj, 40. Nem vagyok sokkal, bocs, 14-jel vagyok csak.
Hát igen. Fiatalban gondoltam.
Hát, még a hangom bírja.
Igen, hangom.
És csinálsz valamit, Józsi, vagy hogy mondjam, hogy foglalkozom valamit?
Rádiózok, tévézek, olvasok újságokat.
És valami, hogy mondjam, hogy ami...
Súlyozok néha hétenkétszer-háromszor.
És olyasmit, ami valamit létrehoz, olyat nem csinálsz?
Mit kell létrehozni?
Nem tudom, nem rajzolsz, vagy írsz?
Na, én tehetségem nincsen. Föl volt a mentve rajzból. De. Éneklésből. Uh-huh. Pedig szerettem volna énekelni. Hát. Imádom a zenét.
az nagy szerencse, hogy szereted.
Igen.
Én majd, ha legközelebb jövök a civil rádióba, én hozok be a Polettéknek egy pár ilyen régebbi, mert megnéztem a katalógusukat, és...
Dallamos zenét szeretem.
De miért?
Dallamosan.
Na, én ilyesmire gondoltam.
Melodikus.
De én a régiek dallamosabban muzsikáltak.
Igen.
Ricky Nelsonra, meg Delsonra. Shadows, Harry Kens, ezt kérdeztem a Pepétől, hogy... De nincs nekik. A 60-as évek zenéje melodikusabb volt.
Igen. Ezt járnyolom is a civil rádiótól.
Igen, mert más hangulatot hordoz a dallamos zene. Most nem attól, hogy a régi, attól szerintem még jobb is, mint a maiak. Sok esetben.
Igen, igen.
Jó. Józsi, akkor ha legközelebb, én a Polettnek most megígérem, hogy beküldök egy pár, mert nekem van egy-két olyan régi.
Gazdolkodik a civil rádió.
Nem adom
meg
neki.
A Polett.
Nem adom nekik, csak neked, majd a Polettet, akkor megkérem, hogy akkor üzenje neked.
Józsi, hogy a rádiónak.
Józsi, majd én beszélgetünk szerdánként, és akkor szépen. A Tamás odaadja nekem a CD-t, és játsszuk, jó?
Persze, igen. Nekem nincs CD-m.
Nem, a rádióba játsszuk, lejátsszuk neked.
Igen. Nagyon szépen köszönöm.
Szervusz, Józsi.
Szervusz.
Akkor ha hallod a zenét, gondolj majd rám. Szia.
Igen, köszi. Szia,
szia Józsi.
Szia Istenem. Szervusz.
Ez volt tehát az Androgon, mi el is búcsúzunk. Hát Tamás, én nagyon örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szeretettel várunk bármikor itt a civil rádióban. Úgy alakul az életed, van egy szabad fél órád, vagy éppen rohansz egyik helyről a másikra. Mi itt vagyunk szerdától szombatig, úgyhogy bármikor beesel itt biztos, hogy...
Ezt tényleg megtehetem?
Bármikor, biztos, hogy nagyon örülnek neked.
Ha van valami nagyon nagyszerű érzésem, vagy valami esetleg rossz, bár a rosszat nem, ha van valami, akkor bejöhetek is, esetleg mondhatom.
Bejöhetsz, és itt mindenki örülni fog neki szerintem.
Akkor, kedves hallgatók, várhattok rá, mert néha vannak jó érzéseim. Nem olyan rossz ez a világ, mint amilyen komoran beszéltünk róla. És ha lesz valami jó, akkor én jövök, és akkor... Bemondhatom Polett a civil rádióban?
De minden jó, Tamás.
Az életem egyetlen adója, ahol ezt megengedték nekem, úgyhogy én ezzel élni fogok.
Gyere nyugodtan, szeretettel várunk. Én ezt az összes rádiózós nevében mondhatom, gyere nyugodtan bármikor.
Köszönöm a lehetőséget, ezt is, és az eljövendőt is. Jó estét mindenkinek, civil rádió hallgató.
Hallgassanak továbbra is minket.
Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked, én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. E szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, melyik ígér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölébem hajolást, hamu vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneket, én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.